Szeretettel és nagy örömmel köszöntöm a gyülekezetet az ima hét napján, és Lukács evangéliumának a 22. fejezetéből fogok olvasni ige szakaszt. Az utolsó vacsora cím feliratnál található ez a szakasz, a 22. fejezet 14. versétől szól Isten igéje, egészen a 24. versig olvasom. Kérem, hogy fennállva hallgassa az ünneplő gyülekezet. Lukács evangéliumának a 22. fejezetéből, a 14. verstől Istenünk igéjét. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt Jézus Krisztus, és ezt mondta nekik: vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát, mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: vegyétek és osszátok el magatok között, mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtördése szavakkal adta neki: ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. De íme annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan, amit elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Erre kérdezgetnék kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Ezután versengés is támad közöttük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Imádkozunk. Örökkévaló Isten, vágyakozó szívvel állunk meg előtted, és szeretnénk az igét meghallani. Tedd a szívünket nyitottá, te tudod, hogy ki milyen szinten áll, ki melyik lépcsőfokon áll a lelkületben, a lelkiségben. Te tudod, hogy kinek mire van szüksége az igéből. Kérlek arra, Istenem, hogy táplálj és bátoríts bennünket. Az Úr Jézus nevében imádkozom. Ámen. Foglaljon helyet, kedves gyülekezet, kedves testvérek! A mai napnak az a címes az ima hét napján, hogy úton a megtört testű Krisztussal. Erre a címre majd az igedítés végén szeretnék is kitérni, hogy mit is jelent az én meglátásom, meggyőződésem szerint. Az utolsó vacsoráról olvasunk, benne az úrvacsoráról, eukarisztiáról, ami azt jelenti, hogy jól örülni, jól hálát adni. Újat nem is fogok mondani, hanem szeretném a meglévőt megerősíteni, és szeretném a gyülekezetet bátorítani, hogy mi nagyszerű lehetőség, amikor az Isten házában együtt részesülhet a gyülekezet az Úr vacsorában. Nem csak Lukács evangéliuma ír erről az Úr vacsoráról, hanem olvasunk Máté Márk evangéliumában is. Egy picikét olvasunk János evangéliumában is, így sejtésképpen lehet érezni, hogy itt valami vacsoráról van szó, és a Korintusiakhoz írt első levél 11. fejezetében mondja el Pál apostol mindazt, amit ő az Úrtól vett át. Máté és Márk evangélista nagyon hasonlít egymáshoz ez a gondolat, ez az utolsó vacsora, Páska vacsora, amikor is, az is egy döntő lépés a két evangélistának az írásában, hogy ki az a személy, aki el fogja árulni a mi Urunk Jézus Krisztusunkat. És azt olvasom a Máté evangéliumának a 14. fejezet 17. versében, hogy a tanítványok, hogy körbe ülnek egymást kérdezve, és a mester felé is kérdezik, hogy talán csak nem én. Szóval egy nagy bizonytalanság van, hogy ki az, aki Jézus Krisztust el fogja árulni. Lukács evangélista inkább arra fókuszál, hogy azt mondja Jézus Krisztus, hogy én vágyva vágytam, hogy veletek legyek. Aztán János evangélista mutatja be számomra a legkedvesebben ezt a vacsorát, ezt a alkalmat, nem teljesen úgy, ahogy a Máté, Márk és Lukács teszi, hanem azt mondja el János, hogy a zsidó időszámítás szerint a Nisszán hónap 14-én történik ez a bizonyos vacsora eseménye az evangéliumban, és pontosan akkor, amikor a húsvéti, a páska bárányt feláldozzák, délután 3 órakor, János evangélista pontosan erre fókuszál, hogy ami Urunk Jézus Krisztusunk is pont ekkor hal meg. Most ezzel is kimondja azt János evangélista, hogy ő a mi húsvéti, a mi páska bárányunk, Jézus Krisztus. A Korintusokhoz írt első levél 11. fejezet 24. versében Pál apostol arra fókuszál, és azt mondja a gyülekezetnek, hogy én ezt mind az Úrtól vettem, ezt nem kitaláltam. Én ezt a jó Istentől kaptam. Ha időrendiséget szeretnék nézni, akkor meg azt lehet mondani, a korintusi gyülekezethez írt levél van a legközelebb, Krisztus után talán 52-54-ben, ez Jézus Krisztus halál után 20-25 évvel vagyunk, vagyis hogy az első hívő generáció már megvan, és a pogány keresztények között, Korintus az egy pogány város, a pogány keresztények között is kialakul már az úrvacsorai rend, hogy mit, hogyan kell és miként kell csinálni. A Lukács evangéliumát, amit most felolvastam, ez már egy picit később íródhatott, csak feltételezések, valaki így gondolja, valaki úgy gondolja. Szóval van egy nagyobb tábor, aki azt mondja, hogy a Lukács evangéliuma a templom lerombolása előtt íródott, tehát Krisztus után 70 előtt, talán 65-70-ben íródott. Van, aki azt mondja, hogy jóval később íródott, de számomra ez azért fontos, mert Lukács evangélista már a második, a hívőknek a második generációjának írja ezt a gondolatkört. Gondoljuk végig, hogy talán itt felső peténben neked, nekem hány generáció él itt a faluban. Nagypapa, dédnagypapa. Elkövetkezett itt a keresztény társadalomban, hogy már a második generáció él, ha is, hogyha azt nézem Lukács evangélistának az írásánál, Pétert, Pált, Jakabot, az úrtestvéret már kivégezték, egy új generáció nő föl, és azt látom, hogy a két generáció között nincs változás. Nincs különbség, ugyanaz a reménység van, ugyanaz az erő van, ugyanaz a dinamika van, és a kereszténység nem torpant meg. Ma, amikor néztem az igeverset, egy kicsit örömmel és meglepődve találtam a görög szótárban, hogy a reménytelenség, de nincs is szó a görög új szövetségben. Mint hogyha nem létezne ilyen szó. Hogy reménytelenség. Valahogy próbálja kifejezni ezt a reménytelenséget, az Efézus 2.12-ben olvasom, Pál apostol azt mondja, hogy mikor még Krisztus nélkül éltetek, reménység nélkül. Aztán a másik helyen, az 1 Tesszalonika 4.13-ban, nem szeretném, testvéreim, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Azaz Pál apostol tudatosan említi azt, hogy Krisztusban van egyedül reményteljes életünk. Nála nélkül ilyen nem létezik. Aki Krisztusban van, a hívő élet reménységben teli. Tehát a második generáció nem csak, hogy megőrizte az úrvacsora hagyományát, hanem ügyelt annak a tartalmára is. Nagyon jó ez. Hát mi apák, azt szeretnénk, hogy a fiaink minimum azt csinálják, vagy azt csinálnák, amit mi jónak látunk. Biztos vagyok benne, hogy Ervin is így gondolja. Biztos vagyok benne, hogy a többiek is így gondolják, hogy minimum azt csinálják a gyermekeik, amit mi jónak látunk. Hiszen mi már sok mindenen átmentünk. És azt látom, hogy a második generációs hívők azt csinálják, amit az első generációs hívők jónak láttak. Vanyó Lászlónak, katolikus professzor testvérnek az írása, bevezetés az ókeresztény dogma történetben írja, hogy az ókeresztény korban, az első három században soha nem volt vita témája, soha nem volt vita tárgya az úrvacsora. Csak nálunk van vita. Az első három században nem volt, hanem élték a mindennapjaikat a hívők, és részesültek az úrvacsorában. Ez számomra megint csak egy bátorítás és egy nagy erőt adott, hogy az úrvacsora az nem a megosztottságnak, hanem az összetartozásnak, az egységnek a jele. Szeretném a gyülekezettel együtt megnézni, hogy mit is jelent ez a páska vacsora. Furcsa ez a szó, talán nem is nagyon értjük. Pászka, Peszach azt jelenti, hogy átlépni, kikerülni, valami mellett elhaladni, és ebből jön ez a páska vacsora, tehát az azt jelenti a tizedik csapásnál, hogy amelyik család vérrel megkente az ajtót, ott az öldöklő angyal átlépett, kikerülte, áthaladt, Peszach az eredeti fordításban található. De mi is történik itt az úrvacsorában? Én még nem voltam olyan hithű zsidó családnál, ahol ezt gyakorolni lehetett volna, és hogyha talán mások sem voltak, akkor ezért elmondom, hogy mi is történik egy ilyen vacsorán, mert nem egy általános, egyszerű vacsoráról van szó, amit utána kérdeztem másoktól, mind a mai napig gyakorolják is a zsidó családban ezt az ünnepet. Először is ez az első és legfontosabb momentum, hogy a házigazda összehívja a családot az ünnepre. Együtt a család. Már maga ez a gondolat is szép. Elmondások, utánolvasások alapján tudom, hogy a rabszolgák állva esznek, általában az ételt ülve fogyasztják el, a nem rabszolgák, de amikor ünnep van, akkor így kicsit így lefekve, ágyra, dőlve, nekünk nagyon furcsa ez európai embernek, így enni, de ezzel is jelzik, hogy ez más ez a nap. És az egész úgy kezdődik, hogy a házi gazdag összegyűjtötte a családot, imádkozik, utána felemeli a poharat az imádság után, és körbeadja az egész családnak, akik isznak ebből az egy pohárból. Aztán utána visszakerül ez a pohár hozzá, utána keserű, sós vízbe mártott füvet eszik mindenki, vagy ilyen jellegű salátákat eszik a család, emlékezve az egyiptomi nyomorúságra. Aztán utána történik a kenyérnek a megtörése, három kenyér előtte van, az egyiket fölemeli, megtöri, és ezt a mondatot mondja, ez a nyomorúság kenyere, amit őseink Egyiptomban ettek. Aki éhes, jöjjön és egyék belőle, és ülje velünk a páska vacsorát. És utána a körbe megy ez a kenyér is az egész családban. És miután mindenki részesedik ebből a páska kenyér, ebből a kenyérből, kovásztalan kenyérből, a legkisebb gyermek megkérdezi a házigazdát, hogy édesapám, mi történik? Mi történt Egyiptomban? Miért csináljuk ezt? És a házigazda elmondja, hogy mi történt Egyiptomban. Tanítja a gyermekét. A tanítás nem csak a jesivában, az iskolában történik, hanem otthon is. Szép dolog ez. Mi történt a mi népünkkel? És a gazda válaszol erre. Érezzük, hogy milyen identitástudat alakul ki a családban? Ma talán azt se lehet mondani, hogy mi magyarok vagyunk, vagy magyarkodnánk. Az is furcsa szó, de ott a családon belül kialakul egy olyan összetartozás, nemzeti hovatartozás, hogy igen, mi fogságban voltunk, de szabadulást hozott a mi Istenünk. És utána megint körbeadják a poharat, aztán zsoltárokat énekelnek, és miután a zsoltár ének megtörtént, szertartásos módon kezet mosnak, és elkezdődik a páska bárány elfogyasztása. Miután ez megtörtént, hálaimát mond a a gazda, a házigazda megint csak isznak abból a pohárból, megint Zsoltárt énekelnek, négyszer történik meg, hogy ebből a pohárból isznak, és a 136. Zsoltárral, rövid imádsággal véget ér az egész Páska vacsora. Én kérdeztem, hogy ez körülbelül mennyi idő, azt mondják, hogy talán másfél óra, vagy talán még hosszabb is. Egy ilyen Páska vacsora. És azért is akartam azt a gyülekezet előtt elmondani, mert az, amit most felolvastam, ez ennek az alapján történik. Jól látható, hogy Jézus Krisztus követi a Páska vacsora menetét, és bizonyos értelemben a tartalma is megmarad. Hiszen a tartalma az Isten szabadítása. Az Isten szabadítása. Viszont a hagyomány kibővül, és Jézus Krisztus bátran változtat rajta, és nem ütközik meg ezen senki sem, ő nem a hagyományt viszi teljesen tovább, hanem egy újat hoz létre, egy új szerzőjévé válik, hiszen azt olvastam itt az előbb, amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, a 12 tanítvánnyal együtt, és Jézus kezdi meg a vacsorát. Ő a gazda. Ő az, aki az egészet irányítja. Ő a vezető. Az egész vacsorát átszövi az Isten szabadító tette az Egyiptom fogságából, és Jézus most kibővíti ezt az egészet. Hogyan? Hogy Isten nem csak régen volt Isten, hanem azt mondja, hogy most is Isten. Isten nem csak régen szabadított meg, hanem Isten most is megszabadít. És most nem Egyiptomból szabadít meg az Isten, hanem a bűneinkből szabadít meg. Mert ez a Páska vacsorának az üzenete, hogy Isten bűnből való szabadítása most megérkezik Jézus Krisztusban. Ekkora válik teljesen szabadság. És Lukács nem arról ír, hogy Jézus Krisztus ivott volna a pohárból, vagy evett volna a kenyérből, hanem tessék megnézni, hogy vette a kenyeret Jézus Krisztus, és amit az előbb felolvastam, várták is talán a tanítványok, hogy mondja azt, hogy ez a nyomorúság kenyere, amelyet atyáink ettek Egyiptom földjén, ha kijelzik, jöjjön és egyék, és helyett mit mond? Ez az én testem, amely ti életetek adatik. Nem azt mondja, hogy ez a nyomorúság kenyere, és itt nagyon szemléletesen előttünk van a kép, hogy Jézus azt mondja, hogy itt a jel, a kenyér és a személy azonos. Ez az én testem. És azt mondja ki ezzel az Úr Jézus Krisztus, hiszen ezzel azt mondja ki, hogy aki az én testemet, az én testem adja nektek az igazi bűntől való szabadulást. És aztán fogja a poharat, és azt mondja, ez a pohár pedig egy új szövetség. Ez az én vérem adja nektek a bűntől való szabadulást. Ezt hogyan kell érteni? Úgy, hogy aki velem él, aki velem gondolkozik, akiben én élek, annak lesz igazi öröme és igazi szabadsága. Sehogy máshogyan. És ahogyan a vér abban az időben, a szabadulás idejében biztonságot jelentett Egyiptomban, most viszont azt jelenti, hogy egy biztos menekülést fog jelenteni. Nincs olyan bűn, amit ne tudna neked megbocsátani. Nincs olyan bűn, amiből ne tudna téged kiemelni és kimenteni. Hát ebben teljesen új. Új tartalmat adott az Úr Jézus Krisztus a Páska vacsorában. És aztán nem csak, hogy ebben adott újat, hanem azt mondja Jézus Krisztus, hogy egy új szövetséget adok. Egy új szövetségnek lehetünk a részesei. E pohárom az új szövetség az én vérem által. Hát ennek pedig a célja nem más, ennek az új szövetségnek. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy én az Istennel megromlott viszony helyreállítása fog megtörténni. Isten és a nép között. Hát ezt csak is fentről lehet kezdeni. az én viszonyom, kapcsolatom rossz az Istennel. És ennek a kapcsolatnak a helyreállítása történik itt meg. Azt mondja a Szentírás, hogy ez egy új, soha nem látott. Ez nem egy felújított, nem egy kijavított, hanem egy teljesen új, tiszta, fehér lappal induló élet. Ezt akarja Jézus Krisztus adni valamennyünk számára, és azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ez az új annyira kitörölhetetlenül belénk van vésődve, Jeremiás 31-34-re gondolva, hogy a szívünk gondolatainak a mélyére van írva, a szívünk belsejében van írva, nem kőtáblára, meg papírra, hanem itt van bent. Az Isten szeretete itt van bent. Biztos emlékeznek a testvérek gyülekezet, hogy arra a kis példára, és így lehetne a legjobban szemléltetni, hogy mit is jelent, hogy bent van Jézus Krisztus a szívünkben. Hogyha már hallották a testvérek, akkor kérem, hogy úgy fogadják, mint hogy ismétlésként, hogy úgy van bent a szívünkben az Isten szeretete, maga a Szent Háromság egy Istene, mint egy háromszög. És hogyha valami rosszat csinálok, akkor ez a háromszög így megfordul. Úgy belevág a szívünkbe. Hát ott van bent Istennek a szeretete, Istennek a szava. És amikor gyógyul ez a seb, akkor az azt jelenti, hogy Istennel jó a kapcsolatom. És aztán, amikor megint megfordul, akkor azt jelenti, hogy valami nincs a helyén. Valami megint elromlott, és megint belevág a szívünk hústáblájába, és az a legrosszabb, amikor nincs miben megakadnia, hanem csak úgy forog. Már csak úgy forog. Mert már nem érdekel semmi. Már nem érint meg semmi. Hát az Úr vacsora tehát erről szól, hogy Jézus Krisztus egy újat hozott, a régit kibővítette, és azt mondja, hogy ez az a kenyér, ez az a vér, ami által valakinek örök élete lehet, valakinek örök szabadulása lehet, akinek a bűneinek a megbocsátása történhet meg. De nem csak erről van szó, az én meglátásom szerint az úrvacsorában, hanem sokkal többről is van szó, mert az úrvacsora előre is mutat. Ezért olyan jó együtt részesülni az Úrral a gyülekezetben, az úrvacsorában. Mert az úrvacsora tehát előre is tekint, és megmutatja, hogy milyen kedves helyet készít el számunkra az Isten. Azt mondja Pál apostol, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem fel sem foghat, azt készítette el az őt szeretők számára, ami Urunk Jézus Krisztusunk. Igen, az úrvacsora előre is tekint, azért, mert az úrvacsora valamilyen módon hiányos. Jelen van Jézus, de nem látható módon. Jelen van Jézus, de nem látható módon. És azt mondja Jézus Krisztus itt a Lukács evangéliumában, hogy mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. Tehát az úrvacsorában van valami, van valaki, ami miatt hiányos az egész. Hiszen itt a kenyér, itt a bor, Jézus is valamilyen módon itt van, de nem látható módon. És ezért mutat előre is az úrvacsora, mert eljön majd az az idő, amikor valóságosan is találkozhatunk vele. Valóságosan is együtt fogunk vele enni és inni, azaz a bárány vacsoráján, az örök mennyegzőjén. És akik előre mentek, azok már talán ott is vannak. Azok már ott vannak. Te hiszed, hogy ott leszel? Ezen a bárány mennyegzőjén? De meg vagy előgyőződve, Mert az úrvacsora egyben előre is mutat, és arra mutat rá, hogy még ez a földi úrvacsora nem teljesen teljes. De majd ott fönt, amikor majd mennyei atyánk azt mondja, hogy jól van, Jámbor hűszolgám, a kevesen hű voltál, menj be atyád mennyei lakomájára. Te hiszed, hogy ott leszel? Megrendítette a szívemet ez a történet, hogy ott van a Páska vacsora Jézus Krisztussal együtt, és ott van Júdás is. Ő is vett a kenyérből. Ő is ivott a pohárból. Ott van Júdás is, aki úgy tudjuk, hogy akkor már megegyezett, hogy elárulja Jézust. Úgy tudjuk, Lukács írja is, hogy bement a sátán Júdásba, és már együttműködik vele. Milyen emberek is lehetnek az úrvacsorai közösségben, akiknek talán nem tiszta a szívük, akiknek talán ki tudja, milyen lelkülettel vannak ott. És az Úr Jézus Krisztus nagyon, nagyon figyelmes itt, nagyon, nagyon bölcs, ahogy amint mindig. Mert nem mond nevet a 21. versben, de íme annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Tehát nem mondja ki azt, hogy kicsoda, hát ha. Talán megváltozik. Talán. De én megadom a lehetőséget. Nem mondja ki itt Lukács evangelistánál a Szentíró, hogy Júdás volt az. És erre kérdezgetni kezdjük egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. És milyen furcsa ez a légkör, talán ilyen nincs soha itt a Földön, csak ott volt egyszer, hogy egy ilyen áldott, szent légkörben, mikor az úrvacsorát veszik, a kenyeret, a poharat, együtt vannak a mesterrel, elkezdenek arról vitatkozni, hogy ki a nagyobb. Hogy melyik lelkipásztor prédikál szemben, vagy jobban. Egy ilyen emberi légkör is ki tud alakulni, hogy ki a nagyobb. És ez a versengés szó, ez azt jelenti, hogy legyőzni a másikat. Hát csodálom, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusunk így az úrvacsora után egy picivel még van ereje szólni, hogy na, közöttetek ne így legyen. Közöttetek ne így legyen. Milyen szép és milyen nagyszerű dolog, ami Urunk Jézus Krisztusunkkal együtt élni, és együtt lenni, az úrvacsorában együtt örülni, az úrvacsorában a megtisztulást, az örömöt átélni, mert az úrvacsora ezt jelenti. A hónap első vasárnapja ezt jelenti. Azt mondtam, hogy a mai napnak a címe, hogy úton a megtört testű Krisztussal. Furcsa ez a cím. Furcsa ez a cím, mert hogyha János evangéliumának a 19. fejezetéhez lapozzunk, és tudom jól, hogy a gyülekezetben, ahol jól ismerik a Szentírást, kívülről is tudják, hogy amikor a három ember keresztre van feszítve, és azért, hogy meggyorsítsák a halált, azért, hogy ne legyen ennek a három embernek, ne tudja a három ember a lábával megtartani önmagát, oda mentek egy vagy buzogánnyal, és eltörték a lábát. Hát ez kíméletlen. Ez az egész cselekvés. És oda mentek az egyik latorhoz is, mert látták, hogy még él, oda mennek a másik latorhoz, mert még az is él, és eltörik a lábát, és amikor Jézus Krisztushoz érkeznek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona láncsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Nagy mélység és igazság van ebben. Az a mélysége és igazsága, hogy ahogyan a Mózes 2. könyvének 12. fejezet 46. versében precízen pontosan leírják, hogy milyennek kell lenni a húsvéti báránynak, egyéves, hibátlan, tökéletesnek, és a végén oda van írva, hogy a csontjait nem szabad megtörni. És ez a János evangélista külön kiemeli, hogy ő a mi üdvözítőnk. Ő a páska bárány, mert még a csontjait sem törték meg. Úrvacsorai ige, hadd legyen számunkra áldás és öröm. A gyülekezetet imádságra hívom ebben az áldott légkörben, hiszen Jézus Krisztus itt van, ő várt bennünket, átszegzett kezével közelít hozzánk, kérdezi, hogy itt van-e, itt vagy-e, kérdezi, hogy kész vagy-e venni abból a kenyérből és abból a pohárból, kérdezi, hogy tudsz-e velem együtt azokat a halleluja zsoltárokat énekelni, imádságot mondani, mert Isten a szívedben él. Hiszem, hogy így van. Hogy ő a szívünkben él, hogy Isten adja az erőt mindehhez. Csendesedjünk el imádságra. Én fogom majd megkezdeni az imádságot, és utána kérem, hogy a gyülekezet is kapcsolódjon be. Örökkévaló Isten, köszönöm neked, hogy te úgy láttad jónak, hogy te a népednek egy páska vacsorát rendeljél, ami emlékeztet a szabadságra, a szabadításra. És köszönöm, hogy népednek, a gyülekezetnek is rendeltél egy ilyen vacsorát, hogy megemlékezzünk a szabadításra, a bűnből való szabadításra. Köszönöm, hogy ezt ünnepelhetjük mindig. Köszönjük, hogy ünnepelhetjük a te engedelmességedet. Köszönjük, hogy hálát adhatunk azért, mert nem álltál meg, hanem végigmentél azon a szenvedésnek az útján. Köszönöm neked, hogy még ebben az utolsó pillanatban is a tanítványaidat bátorítottad és erősítetted. Igen, Uram, szeretnénk így megállni előtted, tisztán és fedhetetlenül, buzgón és hitünkben megerősödve, hogy veled együtt tudjunk lenni. És Uram, növeld a mi hitünket, hogy majd odaállt fent veled örökké fogunk lenni. Segíts ebben, Jézus Krisztus. Amen. Amen.